Krisztusban szeretett testvéreim, hallgassátok meg Istennek igéjét, amely által szól hozzánk az örökkévaló Úr mai alkalommal. Ezt az igét pedig írva találjuk a Lukács írása szerint való Szent Evangélium 20. részének az első 8 verseiben. Istennek szent igéjét a Lukács írása szerint való Szent Evangéliumból a 20. rész első 8 verseiből hallgassuk figyelemmel és lelki alázattal. És lőn azok közül, a napok közül egyen, mikor ő a népet tanítá a templomban, és az evangéliumot hirdeti, előállának a főpapok és az írástudók a vénekkel egybe, és mondának néki így szólván. Mondd meg nékünk, micsoda hatalommal cselekszed ezeket? Vagy ki az, aki néked ezt a hatalmat adta? Felelvén pedig mondanékik. Én is kérdek egy dolgot tőletek. Mondjátok meg azért nékem, a János keresztsége mennyből valaé, vagy emberektől? Azok pedig tanakodának maguk között mondván, ha ezt mondjuk, hogy mennyből, azt fogja mondani, hogy miért nem hittetek tehát néki. Ha pedig ezt mondjuk, hogy emberektől, akkor az egész nép megkövez minket, mert meg van győződve, hogy János próféta volt. Felelének azért, hogy ők nem tudják, hogy honnét vala. És Jézus mondanékik, én sem mondom meg néktek, micsoda hatalommal cselekszem ezeket. Eddig Istennek írott igéje. Híres jelenet a Bibliának, amikor Jézus bemegy a jeruzsálemi templomba, korbáccsal a kezébe, és felforgatja ott a pénzváltók asztalait, és kiveri onnan a kufárokat, a kereskedőket, és mond egy mondatot a proféciákra hivatkozva, hogy az én atyámnak háza imádságnak háza. Az, hogy Jézus megtette azt, hogy felborította a szokásrendet, a begyakorlott vallásosságot, az áldozatnak azt a módját, amelyet akkor már talán évtizedek óta űztek ott a jeruzsálemi templomban, igazából látszólagosan felforgatta a vallásosságnak, vagy másként fogalmazok, az Istenhez való viszonynak azokat a nyugalmas kereteit, amelyek a szokások mentén nemzedékről nemzedékre öröklődtek. Azt is mondhatnám, hogy átértékelte azt a viszont, amit az Istenről alkotott képben őriztek az emberek. És vallott az Isten hatalmáról. Nevezetesen, hogy ő megmerte tenni azt, amiről valószínűleg, hogy voltak olyanok, akik látták, hogy nem jó, de nem merték megtenni. Ő nem félt, sőt szükségét érezte, hogy nyilvánvalóvá tegye azt, hogy Isten az első. Ő a szent, és az, aki a szenthez akar közeledni, csak szent módon teheti ezt meg. Mert Isten a szent, szentséget kíván az embertől. Jön Jézus, és nyilvánvalóvá teszi az Isten nélküli életnek a visszásságait, a pótcselekvéseket, az önmegváltás ideáljait, a kötelesség tudatot. Felforgatja mindezt. Nem olyan rég olvasom, hogy az Erdélyi Református Egyház kerület egy nyilatkozatot adott ki, hogy támogatja ő is a román ortodox, illetve a római katolikus egyház által indított kezdeményezést, nevezetesen, hogy az alkotmányba kerüljön be, hogy a házasság az egy férfinak és egy nőnek a kapcsolata. És erre fel megindult az erdélyi magyar lapokban is, hogy az erdélyi református egyház visszafelé megy a történelemben. Érdekes. Ha valaki kiáll és mer vallani azokról az értékekről, amelyek, hogy úgy mondjam, hitéből, a Bibliából fakadóan neki igazságok, akkor egyszerűen jönnek a stemplizések. És azért mondom ezt a nem túl távoli példát, testvéreim, hogy vállalni azt, hogy kiállni és a szokásos, a trendit megtörni nem olyan könnyű és nem annyira elfogadott. Mert érdekes módon fogalmaznak, honnan veszi ugye az egyház a hatalmat, hogy kiáll és kijelent ilyen sarkos igazságokat. Hogy honnan veszi? Máté evangéliumának a 10. fejezetében van benne, mikor Jézus kiküldi a tanítványait, hatalmat adott nekik, hogy gyógyítsanak, hogy hirdessék az Isten országának evangéliumát. Jézus Krisztustól kapták, akik komolyan veszik ezt a hatalmat, azért, hogy Krisztus igazságát nyilvánvalóvá merjék tenni, ahogy maga a megváltó Jézus Krisztus sem félt nyilvánvalóvá tenni a mennyei atyának igazságát ebben a világban. De honnan van a Krisztus hatalma? Mondd meg nekünk, mondják a farizeusok és az írástudók, honnan kaptad ezt a hatalmat? Mennyből le vagy máshonnan? Mert ez a hatalom látható. És ez az, ami testvéreim zavarja mindig a világot, hogy a Krisztus hatalma bármennyire is próbálnák lenyomni, újra és újra valahol megjelenik, nyilvánvalóvá válik. Rugódozik ez ellen az utóbbi két és fél évszázadban az európai tudat, de a Krisztus hatalma mindennek ellenére újra és újra a felszínre bukkan. És hiába volt felvilágosodás, racionalizmus, ipari vagy éppen szájber forradalom, a Krisztus igazságait valahogy nem sikerül végérvényesen elsüllyeszteni. Izmusok jöttek, amelyek tagadtak, amelyek erővel próbálták megsemmisíteni ezeket az igazságokat, és mégis itt van. És testvéreim, itt fog maradni. Azért, mert nem emberi vállalás van mögötte, hanem az Isten egyszülött fiának az áldozata. És ez az áldozat mindig meg fog érinteni embereket, időtől és kortól függetlenül, és mindig lesznek olyanok, akik, ha szükséges, kiállnak és életük árán is vállalni fogják ezeknek az igazságoknak a megvallását és a világ elé tárását. Még akkor is, hogyha meg fogják kérdezni ezredszer is, hogy honnan veszitek ezt a hatalmat. Kitől és miként? Jézus Krisztus itt van. És tudjátok, a gyarló és nagyon sokszor hiteltelen kereszténység ellenére is itt van ebben a világban. Sőt, szembesít nagyon sokszor, hogy valahol éppen belül a begyakorlott vallásosságunkban is utat vesztettünk, és elgyávultunk megvallani azt a hatalmat, azt az erőt, azt a reménységet, amelyet mi Jézus Krisztustól vettünk. Honnan van ez a hatalom, amely felforgatja a bevált dolgokat, és Istent és az ő igazságát előhozza? A farizeusok és az írástudók, testvéreim, ők nem buta emberek, korának a legképzettebb emberei voltak. És nagyon precízen, jog szerint is, nagyon precízen teológiai igazságokkal megtámasztva készítik elő, ez nem rögtönzött kérdés, amit Jézusnak szegeznek éppen a templom megtisztítását követően, hanem nagyon pontosan kimérték a jog és a teológiai igazságok, vagy így is mondhatnám, hogy a világszemlélet és a filozófiai igazságoknak a patika mérlegén azt a kérdést, amely akár igen, akár nemmel felelnek meg, vagy felel meg maga a megváltó Jézus Krisztus, csapda lesz. Mert ha azt mondja, hogy a mennyből való az ő hatalma, akkor azt mondják, hogy Isten káromló. Tehát magát az Isten fiának mondja, ez lesz a vád különben ellene, hogy keresztre viszik. Ha pedig azt mondja, hogy a földből, vagy a földről vettem, vagy ebből a világból, akkor azt mondják, hogy felforgatta az eddig meglévő vallási rendet. Beleszólt abba, és mint ilyen, halállal büntetendő. Akár, így vagy úgy, ők nagyon precízen elkészítették, hogy erre a kérdésre Jézus nem adhat jó választ. Akár az igen, akár a nem. Mert mind a kettőnek halál a büntetése. Ismerős testvéreim, a történet vagy a helyzet, ha a kereszténység bevallja a múltját, az a baj. Ha nem vallja be, az a baj. Ha az egyház megnyilvánul közéleti kérdésekben, az a baj. Ha nem nyilvánul meg, az a baj. Az egyiknél elkötelezett, a másiknál fél. Ha jelen van a nyilvánosságban, az a baj. Ha nincs jelen a nyilvánosságban, akkor az a baj, mert bezárkózik a falak közé. Érzitek, testvéreim, és érezzük nagyon sokszor, hogy akár így, akár úgy, ez is baj, meg az is baj. A csapda tökéletes, csak hogy Jézus a rabbinikus írásmagyarázat birtokában, és annak szabályait ismerve, egyáltalán nem illetlenül, hanem nagyon logikusan visszakérdez. Én válaszolok nektek, csak először ti mondjátok meg, hogy a keresztelő Jánosnak keresztsége az honnan volt? Mennyből vagy emberektől? És hallottuk itt az indoklást. Ha azt mondják, hogy azt mondjuk, hogy a mennyből, akkor azt mondják, hogy miért nem hittetek neki? És miért nem követitek? Ha meg azt mondjuk, hogy a földről, akkor meg félünk a néptől, ugye, mert a nép látta az Isten hatalmát Jánosnak a munkásságán, és prófétának tartotta őt. Igen, ha mennyei a kijelentés, akkor miért nem hisztek neki? És ha földi, akkor miért van, hogy olyan sokan hisznek neki, és a kijelentést Isteninek tartják? És az írástudók a legkönnyebb választ adják, nem tudjuk. Pedig nagyon jól tudják. Belül valahol mélyen nagyon jól érzik azt, amiről mégsem beszélnek. És tudjátok, testvéreim, ez igazán az üzenetnek a csattanója, az önmaga okoskodásának csapdájába esett ember nem meri bevallani, hogy tudja, hogy van hatalom Istentől. Mert önmagát kellene felülvizsgálnia, és azt mondani, hogy bizony, mindaz, amit én gondoltam éveken, évtizedeken keresztül, mindaz, amit vallottam, mindaz, ami az életgyakorlatom volt, az nem az Istennek megfelelő volt. Van hatalom. Istentől való hatalom. Mert látjuk ezt a hatalmat. És ez a hatalom működik, hat ebben a világban. Túl büszke, túl kemény, túl konok az ember ahhoz, hogy elsőre bemerje vallani. Mert önmagát kellene revideálnia, újra gondolnia, És nem trendi kimondani ma, hogy Istennek hatalma Jézus Krisztusban itt van, ebben a világban. És éppen ezért, testvéreim, nem is tud szabad lenni igazán az ember. Az az ember, akit az Isten szent lelke nem szabadít fel, mert folyamatosan önmaga belső kényszereinek és a világ kényszereinek, az irányított gondolkodásnak akar megfelelni. PC. És ha akarom mondani, TC. Politikailag korrekt, teológiailag korrekt. Mert az ember mindaddig, ameddig az Isten igazságát nem meri magáévá tenni, és nem szabadítja fel őt a lélek, kimondani annak a hatalomnak az erejét, amely itt van, addig az ember folyamatosan a világ elvárásainak fog megfelelni, vagy pedig azt mondja, amit az írástudók is mondtak, hát nem tudjuk. Lehet, hogy van Isten, nem tudjuk. Lehet, hogy itt ez a hatalom, nem tudjuk. Pedig nagyon mélyen, ahogy az írástudók is tudták, ott bent a lélek mélyén nagyon sokan érzik. Testvéreim, ez a bizonyosság hiányzik a mai időkből. Ezért vesz körül bennünket ekkora bizonytalanság. Az a bizonyosság hiányzik, hogy minden földi történés mögött és minden földi történés fölött ott áll az isteni hatalom. És ez a hatalom egyszer nyilvánvalóvá válik. Itt ebben a földi létben is ott áll a gondviselő Isten. És az ő gyermekei ebbe a hatalomba élhetik, reménykedhetik, szenvedhetik. Végig az életet, és születhetnek újjá. A volt német köztársasági elnök, akit Johannes Rau-nak hívtak, hitvalló református volt, korábban a Bundesrátnak az elnöke, Észak-Rajna-Vesztfáliának a miniszterelnöke, és egy vele való beszélgetésben olvastam, mikor bevitték őt műtétre, egyik alkalommal egy nagyon súlyos műtétre készült, és mikor már ott feküdt a műtőasztalon, akkor egy lelkész barátja, aki lelki gondozója is volt egyben, bement hozzá, imádkoztak, aztán egy ekkora fehér lapot egy mondattal letett a betegágyra, és elköszönt. És ő mielőtt még bevitték volna a műtőbe, fölemelte ezt a levelező lapot, egyetlen mondat volt rajta: ne félj, Johannes, soha nem eshetünk mélyebbre, mint az Isten tenyerére. Testvéreim, ez az Istennek hatalma ebben a világban. Az ő gyermekeinek az élete soha nem kerülhet olyan helyzetbe, mélységben vagy magasságban, hogy az élet ne lenne ott, az Isten tenyerén. Ez az a hatalom, amely érthetetlen. És mégis jelen való. Ez az a szeretet, amely megfoghatatlan és mégis megtapasztalható. Ez az a szeretet, ez az a hatalom, amely évezredek óta itt van a világban, és mindaddig itt marad, mi Krisztus vissza nem jön. Honnan van ez a hatalom? Attól, aki elküldte az egyszülött fiút, és az egyszülött fiú pedig továbbadta mindazoknak, akiket megbíz, a mennyek hatalmát, hogy az örökké valóság győzön a múlandóságon, hogy akik benne hisznek, naponta megtapasztalhassák ezt az erőt. Testvérei, ezt a tapasztalást kívánom mindannyiótoknak a hétköznapokban és ünnepnapokban. Amen. Oly sokszor halljuk, mennyei jó atyánk, a világból, hogy hát nem tudjuk. Nem tudjuk, hogy honnan van az isteni hatalom. És ha nem tudjuk, akkor nincs is annak legitimációja. De sokkal keservesebb, amikor A hozzátartozókat kérdezik meg, hogy honnan van az a bizonyosság az életükben, amelyről vallanak, és akkor a te gyermekeid is elbizonytalanodnak. Hogy nem tudjuk. Csak úgy örököltük. Úgy kerete és része az életünknek. Pedig te ennél többre hívtál. Fiad Jézus Krisztus által többre hívtál és megerősítettél. Hiszen sokszor megtapasztaltuk ezt az isteni hatalmat, amelyet a lélek által nekünk adtál, talán éppen az élet mélységeiben, mikor sem orvos, sem gyógyszer, sem semmifajta emberi praktika nem tudott kihozni a mélyből, hanem a te igéd, azt tudott megszabadítani, azt tudott erőt adni. Az mutatta meg a reménységet. Egy töredék mondat, egy imádság, egy élmény, egy találkozás, egy kézfogás, egyetlen biztató szó, amely tőled való volt. Az igazság, amely szembesített önmagunkkal. Ezek szabadítottak fel és adtak erőt, hogy kevesek vagyunk önmagunknak, de az, aki vállalni mer téged, az tőled erőt, hatalmat kap arra, hogy az élet hiába valóságaival, mulandóságával, reménytelenségével, a világnak a gondolkodásával, sodródásával kritikus merjen lenni. Tovább lásson, mint amit a szem lát. Tovább merje gondolni a dolgokat, mint amíg elér a mi gondolkodási határunk. Mert tőled, a végtelen Istenből vesszük a végtelenség erejét. Urunk, hozzád jövünk békességedbe. Azért, hogy most azokkal légy, akik előtted álltak. Az elmúlt héten is gyászukkal, fájdalmukkal. Légy velük, adj erőt és adj reménységet a találkozásra. Testvérünkért is imádkozunk, aki emlékezik elmúlt földi szeretetekre. És imádkozunk mindazokért, akik itt vannak, de nem csak értük, hanem otthon maradott szeretteikért, gyülekezetünk tagjaiért, egyházunkért, népünkért. Imádkozunk ezért az egész világért. Hordoz bölcsességedben, isteni hatalmadban pedig. Tarts meg minket, és fogadd el azt is, amit csöndben mellét teszünk, a te megváltó gyermeked, Jézus Krisztus érdeméért. Amen.